A szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyházmegye és a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára. Krisztus a mindenség királya főünnepe, az egyház év utolsó vasárnapja, amikor több kispap testvér részesül az úgynevezett kisebb rendekben, mondta el a szentmise kezdetén a főpásztor. Hozzátette, az ünnepnek van egy másik üzenete is. Ferenc pápa rendelkezése szerint 2021-től az ifjúsági világnap Krisztus király vasárnapján van, korábban virágvasárnapon volt. Ez arra ösztönöz, hogy a fiatalok tegyenek tanúságot a világban, hogy Krisztust ismerik el királyuknak, akit szeretettel akarnak szolgálni. Ternyákiesek tanításában Leó pápa ifjúsági világnapra küldött üzenetét idézte, amelyben a Szentatya arra hív fel, a Szentlélek erejével a remény zarándokaiként készüljünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Gyöngyöstarjánban a vasárnapi szentmisét követően adta el Ternyák Csaba egriesek az idei pirkerdíjat, amelyet Ötvös András érseki tanácsos tiszteletbeli kanonok nyugalmazott plébános kapott meg. 50 éve szentelték pappá, a 80-as években elveszítette látását. Gondosan figyel arra, hogy szülőfalujában, Gyöngyöstarjánban az esti szentmisét minden vasárnap bemutassa. 17 éve a Mátraverebély Szentkúti búcsújáróhely gyóntatója a nyári időszakban, és szükség esetén kisegít a környékbeli plébániákon. Napi imádságában Jézus Krisztus oltalmába ajánlja azokat, akik segítik abban, hogy papként tudjon működni. Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk, mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt, közölt a miniszterelnök az uniós csúcson történteket összegezve a Facebook oldalán. Orbán Viktor videokonferencián tárgyalt a résztvevőkkel. Azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet is, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Brüsszel két újabb veszélyes gazdaságpolitikai döntése készül, azonban a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és munkahelyeket, és ez így lesz mindaddig, amíg a nemzeti kormány van hatalmon, közölte Szijjártó Péter Brüsszelben az EU-s külkereskedelmi tanácsülését követően. A külgazdaság és külügyminiszter ismertette, még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az Unió és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve. Emellett Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházás támogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az Unióban. Leszögezte azt is, hogy nem engedjük be továbbra sem a silány ukrán gabonát. Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6%-a, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, tették hozzá, azzal együtt, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil. A nyugdíjasok a sérült élelmiszer utalványaikat az államkincstárnál december 10-ig cseréltethetik ki, erről adott tájékoztatás Zsigó Róbert a Facebook oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le tudják vásárolni a nyugdíjasok. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről még vasárnap. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban. Elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andriy Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esély az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek vasárnap. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikaiaknak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós mennyiségű eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 20. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A könyvtárban gyakran politizáltak. Akkor se nagyon hallgatott oda, pedig Bicó olykor vakkantott valami kellemetlent, Szabó hümmögött. Emma mindentől, Réka meg semmitől se volt elragadtatva. Nóra maga egyre nyugtalanabbá vált. Tanácstalanul kereste meg régi mozgalmi társait, s faggatta őket, milyennek látják a helyzetet, mit tehetnének. Katalin nem törődött semmivel. Válaszolgatott nagy lámpalázzal kelletlenül, ha Dániel eltűnése miatt gyötörték, elmondta Rákosi életrajzát szemináriumon, mikor ezt kellett felelnie, de a politikusnak tulajdonképpen csak a külseje rögzült meg a tudatában. Nem foglalkozott tetteivel vagy személyével. S ha Nóra beszélgetni akart vele, ügyetlen ürügyeket keresett, hogy kitérhessen az oktatás elől. A nőszövetségbe nem ment többet. Azt mondta, nincs ideje. Egyébként nem is volt. 46 és 48 között Katalin rendszeresen, szomjas érdeklődéssel olvasott. Szerelme ébredése után se élő, se holt klasszikusok nem érdekelték többé. Nem volt az az író, aki úgy meg tudta volna fogni a fantáziáját, mint Anyuci. A könyvtár dolgozói vagy látogatói között bárki, még Irc, a temető tolva is jobban látta, hogy alakulnak a belpolitikai események, mint Katalin. Ő vagy kétségeivel vívódott, azon töprengett Simkó elveszie, vagy mikor már férjhez ment, vasárnapi menükön törte a fejét, s örvendezett, hogy tisztességes asszony lett belőle. Ha Elek elvitte valami rendezvényre, amelyet a férfi szívből unt, de hűségesen végigült, ott volt a többi tanár feleség között, szerényen, feketébe öltözve, néha ő is elment egy táncra, s növelte Elek népszerűségét csendes elégedettségével, amelyből az sugárzott, láthatólag büszke rá, hogy itt lehet, ebben a kedves közösségben. Elek a politikát Anyucival beszélte meg. Katalin, mint a könyvtárban, otthon is jól hallotta, miről tárgyalnak, de a mondatokkal párhuzamosan tervet csinált magában. Megszervezte következő munkanapját, vagy szaladgált a konyha meg a fürdőszoba között, mert hirtelen friss ing kellett Eleknek, esetleg Anyucinak valami nyalánkság. Simkó aggódó figyelemmel kísérte a dolgok alakulását, s bár őt igazán nem fenyegette senki, élete folyamán megszokta, hogy folyton féltse magát. A korszak, amelyben éltek, ha a nehézipar alapjait kétségtelenül megvetette is, bizonyos vetületében valóban eléggé irracionális volt. Ahogy ő fogalmazta, kafkai. Sok volt a pör, a letartóztatás, az állásvesztés is. Elek csak nem hetente közölte, kitűnt el ebből vagy abból a pozícióból. Katalin, ha véletlenül a szobában volt, amikor ilyesmi szóba került, azt mondta, amit a könyvtárban szokott, s amitől Réka, Szabó és Bicó azonnal el is hallgatott előtte, hogy nyilván csinált az illető valamit. Elek és Anyuci ilyenkor lesütötték a szemüket, és Elek ráhagyta. Persze, hogy csinált, Kati, alig, ha nem csinált. Sokkal később, mikor már fel tudta fogni, mit nem vett észre, értette meg, hogy Elek és Anyuci számára boldog nem törődömsége olyan megnyugtató volt, mint valami gyógyszer. Elek úgy rettegett, hogy fogyni kezdett. Katalin őszintén nem értette, miért egyre kevesebb az áru, miért látni a húsboltokban hús helyett olajat, üres hurkabelet, olykor almát. Mikor lépten nyomon azt olvassa, mindenből több van, mint régente. Megfelelő ennivalót csak bámulatos manőverekkel tudott szerezni, s Elek olyan ványat lett, hogy igazán nem ért rá azzal törődni, mi az oka mindennek. Hogy a férje esetleg félhet, eszébe se jutott. Inkább valami túlérzékenységnek fogta fel, a jó szív jelének. Sajnálja a bűnösöket. Mikor egyik éjjel valaki dörömbölni kezdett a kapujukon, s Anyuci berohant a szobájukba, becsavart hajjal, bekent arccal fog nélkül, Elek meg nyakig magára rántotta a paplant, csak nézett egyikről a másikra értetlenül. Miért olyan izgatottak? Aztán kiszállt az ágyból, kinyitotta az ablakot, kihajolt, közölte, ketten verik a kaput, két részeg, most már dalolnak is, hallják csak! S nem értette, miért reszketnek ezek amiatt, hogy ezt is letartóztatták, meg azt is, mikor ők nem csináltak semmit. Masszív közönyében volt valami ősi, valami csillapító. Éjszakáig forrók voltak, Katalin odaadása biztonságos. Ez volt az az időszak, amikor Elek meglepetésére az elképzeltnél jobban megszerette a feleségét. Mégpedig nem azért, hogy a somos arankától ellesett háztartási fortélyok segítségével olyan kiválóan ellátja őt és anyucit, hanem hogy gyáva lelkét a legnagyobb riadalmak idején is egyensúlyban tudta tartani. Bánta is Katalin, mit csinál Mindszenti, vagy mit ír a laptitóról. Elfelelte a szemináriumon, amit kellett, mindent aláírt, amit elébe tettek. Aztán hazament, kirázta a fejéből Titót, Rákosit, a Prímást, és varta a gombokat Elek ingére. Dúdolt, arra gondolt, hogy megalázta őt kis Sándor, míg fütyült az az üvegező. Hogy engedte el Isten hozzád nélkül? De rendbe jött, minden rendbe jött, s ha nem volna Micóka árnya, amely időnként ott kísért közöttük, el is lehetne felejteni, hogy valaha fájt valami. Elek gyávasága, amelyet az asszony ideges reakciónak keresztelt el magában, arra indította Simkót, hogy jó kapcsolatokat keressen. Eljött az az idő, amikor nem érezte védelemnek se gyönge szívét, szép cikkeit, sem azt az általános rokonszenvet, amely élete folyamán végig kísérte. Épp hatalmon levő rokona egyik napról a másikra eltűnt a helyéről. Rossz volt végig gondolni, mi történt vele. Közvetlen környezetében kollégáin és tanácsbeli ismerőseink kívül csak Nóra volt fontos funkcionárius abban az apparátusban, amelytől védelmet remélt. Katalin vart, mikor egy este kibökte, fel kellene keresniük Surányinét. Az asszony nem akart hinni a fülének. Míg Elek udvarolt neki, jegyességük hónapjai alatt egyebet se hallott sem Elektől, sem anyucitól, hogy ne is beszéljen nekik erről a kellemetlen, erőszakos teremtésről, akiben nincs emberség, csak vonalasság. Mesterségesen idegenítették el Nórától, addig a határig, hogy a férjhez menetele előtt már bujkált előle a közös lakásban, házasságkötése után pedig alig váltott vele szót. Mikor Eleket vizitelni hívta, vonakodott, most meg azt mondja, menjenek el hozzá. Nem értette, mi ez a változás. Katalin kidolgozta magából Nóra iránt érzett hajdani szeretetét. Nem tudta megbocsátani neki, amit anyuciról meg Elekről hallott tőle, s az sem, hogy mikor bejelentette mégis hozzám egy Simkóhoz, így gratulált neki. Menj! Hadd légy olyan boldogtalan, amilyen kevés lány volt a földön. Mióta ő is feleség lett, Katalin békéltebb szívvel gondolt Kadarcs Júliára. Mihelyt átkerült a Sorompó túlsó felére, azonnal megérezte, nem olyan egyszerű dolog tudomásul venni valakinek, hogy egyszer csak jelentkezik egy lány, aki hozzá akar menni az ember férjéhez. Ha magát képzelte Kadarcs Júlia helyébe, kis Sándoréba pedig Eleket, nem tudta ugyan pontosan, mit csinálna, de úgy gondolta, ő is mindent elkövetne, hogy megtarthassa a férjét, talán még olyan dolgokat is, amelyek nem szépek. Katalin a környező világból olyat azért megjegyzett, ami szűk sugarú körébe beleillett. Így azt például tudta, hogy ha elmenne a tanácsba, vagy a pártitkárhoz, s elsírná, hogy valami felelőtlen személy fenyegeti szilárd erkölcsi alapon álló házasságukat, kapna segítséget. Így aztán szép lassan eljutott Kadarcs Júlia sokkal tudatosabb felismeréséig, s bár félénken, de megfogalmazta magában, bizony adott esetben ő is megvédené háza békéjét a betolakodó elől. Idők folyamán kezdett enyhülni Kadarcs Júlia iránt, s ellenszenve és idegenkedése különös módon Nóra ellen irányult. Kelletlen arcot vágott, amikor Elek kétszer is elmondta, szervezzen meg valami találkozást. Nóra értelmes, kellemes, művelt asszony. Anyuci kontrázott, vágyott látni azt a kedves teremtést. Katalin duzzogott volna, ha mer, de hallgatott, rosszkedvűen döfölte a tűvel Elek ingét. Nóra visszautasította a meghívást. Először rá se figyelt, mikor bement hozzá, ült a szobájában, előtte halmazban rengeteg könyv, mint valami mellvéd, alig látszott ki mögüle. Katalin annyira nem törődött semmivel boldogságán és visszanyert tisztességén kívül, hogy most nézte meg először Nórát alaposan, hosszú idő múltával. Nóra arcán volt valami meghatározhatatlan új vonás, valami idegenség. Ott állt előtte az üres kávécsésze, ujjai közt cigaretta, előtte papír, de nem dolgozott, mint szokott, csak nézett maga elé. Elég nehezen fogalmazta meg, amit rábíztak. Katalin nem volt színlelő, Nóra végighallgatta, aztán elkezdett ordítani rá. Erígy innen, nem akarlak én látni egyik őtöket sem. Dehogy megyek hozzátok, nem érdekelsz, se te, se Rajszné, se a férjed. Egyáltalán, miféle ötlet ez? 3 éve azt se kérdezed meg, hogy élek? Azt hiszed, én kíváncsi vagyok rá, hogy te hogy élsz? Szabó akkor lépett be egy frissen kötött könyvvel. Sóbálvánnyá vált a küszöbön. Sose hallották Nórát ilyen hangon beszélni. Katalin sírva ment ki. Szabó jóvoltából percek múlva mindenki értesült róla, milyen durván megsértette Surányiné Katalint. Réka a vállát vonogatta, azt mondta, nem érti. Én aztán nem hívom többet az életben, mondta Katalin, akár nem is köszönök neki. Így ráförmedni valakire, ámult Réka, nagyon megsértett, igazán. Bicó, aki a fásládán ült, meséskönyvével, hallgatott, kikinyitotta és összecsukta az Andersenét. Aznap már nem látta többé Nórát. Surányiné a hátsó ajtón ment ki, valamivel korábban, mint egyébkor. Ezen a kedden ő volt egésznapos, ő is zárt le Bicóval. Mikor becsukták a helyiséget, és lehúzták a redőnyt az ajtó előtt, Bicó megfogta a karját, mintha mondani akarna neki valamit, de nem szólt. Csak nézett rá szigorú, beszédes szemével, mint aki rábízza, találja ki, mit nem formál szavakká. Katalin nem találta ki, mert aznap éppen Nóra sérelmes magatartásával volt elfoglalva, meg aztán régen se tudta elemezni soha senki arckifejezését. Bicó levette róla a kezét, s a megvetést, ami megmoccantotta őszbajuszát, még Katalin is érzékelte. Elképedve nézett rá. Most már szólt volna hozzá, de Bicó otthagyta, köszönés nélkül. És elmúlt az alkalom. Elek elhűlt Nóra magatartásán, s különös módon másra magyarázta, mint Katalin. Valamit tud, mondta Elek, már nem vagyok olyan, akihez el lehet jönni, vagy akit meghívnak. Rajszné Katalint faggatta, nem sértette -e meg főnökét, csak nem őrült meg talán, hogy összeveszett vele. Katalin elzokogta, ő mindig olyan volt Nórához, amilyennek Anyuci meg Elek kívánta, s nem tudja, milyennek kellett volna lennie, ha azért, mert engedelmeskedett, szemrehányást kap, mint egy rossz gyerek. Különben is igazuk volt, most már ő is utálja Nórát, ne gyötörjék Surányinéval. Hogy utálod? Kérdezte Elek ingerülten. Megbolondultál a főnöködet? Most? Katalin nem értette. Miért haragszik? Csak hangja indulatát érzékelte, s törte szegény fejét, mit csináljon, hogy lecsillapíthassa végre. Elek csak akkor enyhült meg, mikor megígérte, bármennyire meg is sértette Nóra, Szabó és mindenki előtt, másnap bemegy hozzá, tisztázza, miért volt ez a mai sértő hang, mivel bánthatta meg, megkérleli. Megteszi, csak itthon ne nehezteljenek rá. Jó kislány, mosolygott Anyuci számtalan fogával. Itt az én jó kis Katikám, gyere, csókolj meg! Katalin futott, elcsókolta összes csókjait Rajszné szépen festett orcáin, amelyeket megtagadott apjától, anyjától egyaránt. A vacsorával remekelt, és éjjel rendbe is jöttek volna, ha Katalin megint rá nem kezdi a hónapok óta untig elismételt esdeklést. Ám Elek ideges volt, amúgy is ideges, olyan dolgok miatt, amelyeket Katalin nem tudott felfogni, ma meg különösen feldúlt a Nóra magatartása. Hát amikor Katalin megint susogni kezdett, mennyire szeretne gyereket, mert az élet beteljesedése és boldogsága mégiscsak az volna a számukra, és Elek ne védekezzék, engedje már teherbe esni, azt hitte, kiborítja az ágyból. Most nem volt ereje ahhoz, hogy irodalmi színvonalú érvekkel próbálja meggyőzni. Elek ritkán mondta ki őszintén, mit gondol, de akkor brutálisan. Hülye! Mondta, és felült az ágyban. Cigarettát keresett mérgében, pedig naponta csak kettőt engedélyezett magának, a két főétkezés után, s már elszívta a napi adagját. Hányszor mondjam, ne gyötörj ilyen marhaságokkal! Nem akarok rabszolga lenni, nem érted? Nem engedem, hogy megfogjanak. A gyerek kiszolgáltat mindennek, mindenkinek. Annak enni kell adni, arra keresni kell, ha az ember belehal is. Nem kell gyerek, hagyjuk békén! Katalin is felült az ágyban. Aznap már annyit sírt a könyvtárban, hogy nem volt ereje könnyekre. Hallgatta, mit mond a férje, és megpróbálta lefordítani a maga nyelvére, amit hall. Katalin nemigen hitt el igazságokat, Eleknek legkevésbé. Rám ezer virággal hordtad a tavaszt, gondolta Katalin, és nézett maga elé a félhomályba, míg Elek cigarettázott, és idegességében mezit láb szaladgált a szőnyegen. Mit szótól akart volna gyereket, tőlem nem? Pedig hogy vágyom rá? Mit szót szereti? Elek, mint a tigris, körözött az ágy körül, legszívesebben szájon vágta volna, mit gyötri ilyesmivel, mikor azt se tudja, mire virradnak. Hogy minden nő ilyen ostoba legyen, mégiscsak állatok ezek, valami animális jelentkezik bennük ilyenkor, valami torz hormon igény. Micó is ezzel kínoszta folyton, mikor azt se tudták, miből éljenek, az is azt nyafogta, gyereket akar, nem emberek ezek. Minek nekik az egyenjogúság? Elek elgondolta magában, mi az az egyetlen, ami kell és való az asszonyoknak, saját obszcén fantáziája elmulattatta. Dühe megenyhült. Ugyanakkor egy kicsit jobb kedve is lett, mert hiszen immár második felesége könyörög neki gyerekért, és ő immár a másodiktól tagadja meg. Rettenetes, hogy a nőknek mennyire nincs érzékük a történelmi események iránt. Micó képes lett volna Szalmán is szülni ablaktalan helyiségben, 45-ben. Micsoda népség! Ez egyébként is olyan világ, amiben a legokosabb kihalni. Nem szeret, gondolta Katalin fáradtan. Visszafeküdt, befordult, hát a szép vonala átrajzolódott a hálóingen. Elek elgondolkozva nézte. Most mit bőg? Azt a gyereket síratja, akit nem szülhet meg, hisz így is majd belevész a munkába, annyi dolga van. Amilyen szorgalmas lány, anyának is ambíciózus lenne, elkezdene a gyerek körül nyüzsögni. Ugyan, hogy tudna akkor az ő szívbajával törődni, az ő gyenge idegrendszerével, és egyáltalán mindenképpen buta gondolat, ilyen nyugtalan időkben nem szoktak szaporodni értelmes emberek. De azért megsajnálta Katalint, hogy olyan boldogtalanul primitív, és csak a saját női terminológiája szerint tud gondolkodni. Mielőtt visszafeküdt volna, gondosan talpat mosott, s aggódva figyelte magát, nem köhöge. Katalin Micóra gondolt, mint tervezhette születendő lánya fia nevét, hogy játszhatott a gondolattal, ha majd hárman lesznek, nem csak ketten. Elek elaludt. Az asszony lassanként elbékéltette magában a szörnyeket. Megmagyarázta önmagának, hogy Micó elől nincs menekülés, és nem is szabad emlegetnie ezt a gyerekkérdést sem, ha nem akarja feldúlni Eleket. Szegény mindenféle hazugságra kényszerült amiatt, hogy el ne búsítsa az igazsággal. Ő csak Micótól kívánt volna utódot. Nyilván Nóra esetében is Eleknek van igaza. Nem érdemes töprengeni ezen. Ezelőtt úgy volt jó, hogy ne szeresse. Most azt kívánják, igen. Valamikor jó barátok voltak, talán nem lesz annyira nehéz. ha ettől függ Elek lelki nyugalma, megpróbál kibékülni vele. Hogy ma mi üthetett bele, fogalma sincs, de hát nyilván oka volt rá, talán egyszerűen az, hogy évek teltek el, és soha nem nézett be hozzá csak úgy beszélgetni. Réka, Emma lépten nyomon a Nóra nyakán lógtak, különösen Emma. Eleknek és anyucinak fogalma sincs, miket állított róluk Surányi né féltékenységében. Na mindegy, ha így akarják, újra megpróbál beszélni vele, pedig igazán nem érdemli. Kicsit nehezére esett elterveznie a mondatot, amellyel majd beállít a könyvtárba, hogy valahogy összebogozza a szálakat, amelyeket részint Surányiné érthetetlen magatartása, részint az évek metszettek szét. Másnap délelőttös volt. Jókedvűen ment be, vett a sáfrány téren egy csokor ibolyát. Azt szagolgatta, míg lépegetett. Korán beért. Emma még nem is volt bent, csak Bicó, aki nem fogadta a köszönését, csak nézett rá, s tekintete pontosan olyan érthetetlen volt, mint előző nap. Katalin kirakta az íróasztalából, amire a munkájához szüksége volt, aztán azt mondta Bicónak, mihelyt Surányiné bejön, szóljon neki. Bicó leereszkedett a ládára, most nem nyitott ki semmiféle könyvet a térdén. Azt felelte, nemigen hinné, hogy Nóra bejönne ma reggel, mert az éjjel letartóztatták.
Szabó Magda a Danaida című írásának 20. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Kovácsné Kis Évával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnője. A 42. tanévét kezdte meg ebben az iskolában most szeptemberben. Tisztelt tanárnő, szívből gratulálok, és mi volt, amikor ön hivatást választott, és úgy döntött, hogy történelem szakos tanárként szeretne majd tanítani?
A hivatás választásomat nagymértékben befolyásolta az, hogy tulajdonképpen általános iskolás korom óta nagyon szerettem a gyerekeket, elsősorban a kisgyerekeket. És én óvónőnek készültem a gimnázium negyedik osztályáig. Akkor még így számozták a gimnáziumi osztályokat, hogy első osztály, második, harmadik, negyedik osztály, tehát végig óvónőnek készültem. Azonban a gimnáziumban egy kiváló történelem tanár tanította nekem a tantárgyat, Kárpáti Istvánnak hívták, és tulajdonképpen neki köszönhetem a tantárgy megszeretését, a tantárgy iránti szeretetemet, és hogy végül nem az óvónői hivatás mellett döntöttem, hanem a történelem tantárgyat választottam. Történelemföldrajz szakos szerettem volna lenni, de abban az évben nem indult a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen ilyen szak, ezért a történelem mellé az orosz szakot párosítottam.
Jelenleg csak történelem és állampolgársági ismereteket tetszik oktatni.
Igen, ugye a rendszerváltoztatás után kivezették az orosz tantárgyat, és ekkor jött a lehetőség, hogy egy másik szakot végezzek. Elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a társadalomismeret szakot, azóta ennek a neve megváltozott, állampolgári ismereteket tanítunk most, és teljes állásba történelmet, illetve a 12. évfolyamon állampolgári ismereteket tanítok.
Tisztelt tanárnő, mi volt, ami meghatározta az életútpályáját, illetve a személyiségét főbb állomásonként összefoglalná, hogy hogyan változott az évek során?
Először is meghatározónak tartom a családi hátteret, ahonnan származom. Egy kis faluból, Atkáról származom, és egy nagyon szeretetteljes, meleg családi légkörben nőttem fel. A nagyszüleimtől, édesanyámtól, bátyámtól kaptam a tisztességes dolgos munka szeretetét, a becsületességet és az adott szó hitelességét. Kiemelném az Atkári általános iskolát, ahonnan a alapvető tudást szereztem. Volt egy kiváló igazgatónk, Gyöngyösi József, aki atkári születésű volt, igazi reneszánsz igazgató, messze meghaladta a korát, egy szupermodern iskolát teremtett a 70-es években, és én innen biztos alapokkal mentem a Gyöngyösi Berze Nagy János gimnáziumba, ahol Kis Lajosné volt az osztályfőnököm, aki matematikát tanított. Én nem ebben a tantárgyban jeleskedtem, de az osztályfőnök ezt soha nem éreztette velem, illetve a 42 fős osztállyal. Nagyon szeretett bennünket, sok-sok élményt adott számunkra. És hát ugye itt volt meghatározó számomra a történelemtanár. Utána a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre kerültem, történelem orosz szakra, és ott számomra a történelem tanszék, az ott tanító tanárok nagyon sokat jelentettek a személyiség fejlődésemben. Gyakorlatilag még inkább elmélyült a történelem tantárgy iránti szeretet. Az ott tanító tanárok, akár kiemelhetem Orosz Pista bácsit, aki a középkori tanszék vezetője volt, később dékán is lett, vagy akár Barta János tanárurat, aki a 18. századi Magyarországot tanította, Irinyi Jánost, vagy Menyhárt Lajost, akik a 20. századi történelmet tanították nekünk, akkor a 70-es évek végén, 80-as évek elején szakmailag kiválóan felkészültek voltak, és nagyon, de nagyon emberségesek, és tényleg példát mutattak, hogy hogyan kell történelmet tanítani.
Hála Istennek, ez sikerült is átadniuk, mert a tanárnő tényleg szívvel, lélekkel tanítja, terelgeti a fiatalok útját.
Igen, ebben nekik tényleg meghatározó szerepük volt, illetve meghatározó volt számomra a kollégiumi közeg, ahol 5 évet töltöttem. Ugye egy kis faluból kerültem ki, és elkerültem Debrecenbe, kinyílt előttem a világ mindenféle szempontból, és hát itt kiemelem a kollégista társaimat, mi 6-an laktunk gyakorlatilag együtt 5 éven keresztül, és hát a legszorosabb kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hasonló közegből származtunk, mindannyian kis faluból származtunk, első generációs értelmiség, tehát fontos volt számunkra a tanulás, és 5 éven keresztül gyakorlatilag közös szobába laktunk, vagy közös lakótérbe. Aztán orosz szakosként 6 hetet Ogyesszába tölthettem első éves koromba, majd 1 fél évet Moszkvába.
Úgy gondolom, ebben az időben ez óriási dolog volt, hogy külföldön tudott tanulni.
Igen, tulajdonképpen az orosz nyelv mélyítésére ott volt igazán lehetőség, és közben sok-sok élményt tudtunk szerezni. Volt elegendő ösztöndíjunk, volt pénzünk, a felsőbb évesek kioktattak bennünket, hogy mire figyeljünk, és hát főleg a moszkvai fél év az nagyon, de nagyon sok élményt adott számunkra. Több mint 30 színházba voltunk, Lenin stadionba, foci meccset néztünk, tehát gyakorlatilag szinte mindenhová jutottunk, Moszkva leghíresebb nevezetességeit megnéztük, és közben ugye oroszul beszéltünk, az olimpiai faluban laktunk, hetente 3-szor volt tanítás, helybe jöttek a tanárok, tehát én azt gondolom, hogy az orosz szakosoknak ez óriási élményt jelentett. És utána kerültem ide 1984-ben a 60-i Bajza József gimnáziumba.
Ahol a mai napig tetszik tanítani. Hát szívből gratulálok. Mi az, ami erőt ad önnek, mert biztos, hogy azért a 42 év alatt voltak jó napok és voltak rossz napok, és mi az, ami mindig fent tudta tartani a lelkesedését a szakmája iránt, illetve hogy egy iskolában tudjon megmaradni?
Hát először is, amikor én ide kerültem, akkor itt a Bajza gimnáziumban egy nagyon összeszokott, kiváló tantestületbe kerültem, akik nagyon odafigyeltek a pályakezdők segítésére, és igazából pár év alatt én igazi bajzásnak érezhettem magam, és nekik óriási szerepük volt az akkori középkorosztálynak, illetve az idősebb bajzástanároknak, nagyon odafigyeltek, és át tudták adni azokat az értékeket, amelyek számukra is fontosak, és amelyek szerintem a mai napig fontosak a bajzába tanító tanárok számára. És mindig volt olyan kolléga, akikhez én fordulhattam, és ők segítettek. Én kiemelném az igazgatóimat, igazgatóhelyetteseket és Farkaskát, Kálmánné volt az első igazgatóm, Németi Gábor igazgatóhelyettesként, tényleg nagyon sokat segítettek abba, hogy pályakezdőként én itt megtaláljam a helyem. Ez volt a tantestület részéről, a másik a diákok. Tehát én igazából mindig a diákok visszajelzéséből merítem az erőt, és én azt gondolom, hogy a tanári pálya is ugyanolyan, mint minden más hivatás vagy szakma, tehát sok-sok munkát, sok-sok energiát kell befektetni a gyerekek felé, és a befektetett munka az felénk is megtérül. A gyerekek szeretete, a gyerekek teljesítménye által, látjuk az ő fejlődésüket, haladásukat, és igazán ebből tudunk erőt meríteni. Ami még nagyon fontos, ugye hát én már elég sok időt töltöttem a pályám, gyakorlatilag végig osztályfőnök voltam a pályám során, tehát 4 év osztályfőnökség, 1 év pihenő, 4 év osztályfőnökség, és már számos osztálytalálkozón vettem részt. Már voltam 35 éves osztálytalálkozón is, tanítványaim 35 éves osztálytalálkozóján, és én azt gondolom, hogy azok az igazi visszajelzések. Amikor már 5 év, 10 év, 20 év, 30 év távlatából tudják értékelni a volt tanítványok, hogy mi az, amit itt kaptak az iskola falai között, és ők tényleg őszintén elmondják, és ők adnak megerősítést ahhoz, hogy érdemes volt csinálni, illetve érdemes tovább azt az utat folytatni, mert ez fontos számukra.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb visszajelzés a diákok, és tényleg ebből tudnak meríteni, és leszűrni véleményt, hogy jó ez az út, amin elindultak. És ez egy nagyon nagy öröm egy tanár számára, hogyha pozitív visszajelzést kap sok év távlatából is.
Igen, igen. És a gyerekek tele vannak szeretettel. És egyébként igénylik nagyon a törődést, igénylik nagyon a szeretetet, de a legkisebb szeretetre ők sokkal nagyobb szeretettel válaszolnak. És igazából mi tanárok ebből merítünk erőt.
Hát kívánom, hogy sok ilyen élményben legyen még részük az egész tantestületnek. És ha a diákoknál maradunk egy kicsit, az köztudott, hogy tanárnő nagyon sok versenyre, tehetséggondozásra készíti fel a diákokat.
Igen, tulajdonképpen a pályám kezdetén, ugye az első pár év az azzal ment el, hogy én magam is tanultam a szakmát. Körülbelül kétszer végig kellett tanítani a 4 évet, hogy azért egy picikét biztosabbnak érezzem a tudásomat, tapasztalatot szerezzek, és már a pályám kezdetén is voltak érdeklődő tehetséges diákok, és már velük elkezdtem versenyre készülni. És ahogy teltek az évek, egyre több tapasztalatom lett a versenyfelkészítés tekintetében, és szépen jöttek a sikerek. Kezdetben csapatversenyekre készültünk a diákokkal. A 90-es években indult el az örökségünk 48 országos vetélkedő több fordulóba, és 3 fős csapatokkal indultunk, reformkor 48-as forradalom, és számos ilyen versenyen részt vettünk, és hát többször első helyezést ért az iskola. Borzasztó nagy élmény volt, amikor az országos döntőbe ünnepélyes díjkiosztással a mi kis iskolánk csapata megnyerte ezt az országos versenyt. És akkor így évről évre elindultunk, megtapasztaltam, így sikeresen föl tudtam készíteni a diákokat. Aztán az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódva elindult az Európa 2000, vagy a For for Europe, és ott is az országos második helyezésig jutottunk több csapattal.
Ez óriási teljesítmény, szívből gratulálok.
Igen, és úgy élveztem is, hogy a csapatversenyekkel nagyon sok gyereket meg lehetett mozgatni, lehetett lelkesíteni, és én a tehetséggondozás egyik nagyon fontos formájának tartom ezt a versenyzést. Egyrészt a gyerekek tudása is mélyül, másrészt nagyon sokféle készségük, képességük fejlődik, ezek a versenyek ugye többfordulósak, és a különböző fordulókra különbözőféleképpen készülünk. És akkor eljött egyszer csak az az idő, pont a saját nagyfiam esetében, amikor ő ide járt a gimnáziumba, hogy az egyéni országos középiskolai tanulmányi versenyre, ami a legrangosabb a gimnáziumokban, elkezdjünk készülni. És hát most már több mint 10 éve ez az egyik olyan verseny, amire sok-sok energiát fordítunk a tehetséges tanítványaimmal. Ez az igazán tehetséges gyerekek versenye. Ez az országos középiskolai tanulmányi verseny, és hát büszkén mondhatom, hogy már 12 döntős tanítványom van, és ott a második helyezettől kezdve a 10-valahanyadik, 20-valahanyadik hely, ugye az első 30 tanuló juthat be az országos döntőbe.
Szívből gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény.
És gyakorlatilag egy kicsit tudatosan is építem a versenyre való készülést, amióta 6-osztályos gimnáziumunk is van. Igazából már elkezdjük 7-ben és 8-ban az általános iskolások versenyére készülünk az országos történelem verseny keretébe. Ennek van folytatása 9-be, 10-be a Szavária történelemverseny, és utána jön ugye az országos középiskolai tanulmányi verseny, az OKTV.
Akkor már a diákoknak is sikerül egy kis rutint szerezni, illetve van rálátásuk, hogy egy verseny hogyan nézhet ki, hogyan épülhet fel.
Igen, igen, és gyakorlatilag ezek nagyon szépen előkészítik az emelt szintű érettségére való felkészülést, azok a tanulók, akik rendszeresen részt vesznek a versenyeken, a felkészülések során, nyilván olyan tudással rendelkeznek, többször megtapasztalják a versenyhelyzetet, és az érettségén, hát gyakorlatilag ezek a tanulók szerzik a legmagasabb százalékot, illetve én mindig azt mondom, hogy nekünk a középiskolában nem csak az a cél, hogy az érettségére felkészítsük őket, és ott magas százalékot érjenek el. Számomra az egyik legfontosabb cél, hogy sikerüljön nekik oda bejutni abba a felsőoktatási intézménybe, ahová ők nagyon szeretnének, és ott helytállni, és utána pedig az úgymond nagybetűs életbe helytállni, és kamatoztatni mindazt, amit itt megtapasztaltak. És a versenyekre való felkészülés, az hozzászoktatja őket a fegyelmezett, rendszeres, alapos, precíz munkához, és hogy bizony munkanélkül nincs teljesítmény, nincs eredmény, és hát ugye a munkavilágában is végül is úgy lesznek sikeresek, hogyha kitartóan tudnak dolgozni. És ebben nagyon sokat segít nekik az ilyen többfordulós, komoly versenyekre való felkészülés.
Tisztelt tanárnő, van-e olyan esemény vagy olyan momentum a 42 éves pályafutása során, amire büszke, vagy amit valamiért most megosztana a rádióhallgatókkal?
Igen, mindenképpen van, nyilván.
Gondolom számtalan.
Igen, számtalan ilyen. Először is én mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ugye ide a mi iskolánkba is járnak hátrányos helyzetű tanulók, nehéz családi körülmények között élő tanulók, és többször volt olyan, amikor én ezeket a gyerekeket tudtam segíteni, és hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, és bekerülhessenek az ország legjobb egyetemeire. Büszke vagyok arra, hogy egy 8 gyermekes családból származó fiú bejutott a Matthias Corvinus kollégiumba, illetve a Történelmi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen negyedik helyezést ért el, ezzel 100 plusz pontból 100 plusz pontot vihetett, de volt még más hasonló közegből kikerülő tanítványom, akiknél nem csak tanítani kellett, hanem segíteni, gyakorlatilag beilleszkedni egy közösségbe. Illetve, hát engedjenek meg egy személyes élmény. Számomra nagyon nagy élmény volt az, két nagy fiunk van, mind a két fiunk ide járt a 60-i Bajza József gimnáziumba, matematika tagozatra. És tulajdonképpen az ő személyes döntésük volt az, hogy 12-be az én csoportomba kerüljenek emelt történelemből, és így megadatott az az élmény, ami szerintem kevés tanárnak adatik meg, hogy a saját gyerekeit taníthassa. Az idősebbik fiam, ő már leérettségizett a németből, és ezért nem is kellett volna neki emelt szintű tárgyat választani, de ő úgy döntött, hogy a történelem emeltet fölveszi, csak én tanítottam a történelem emeltet, így az én csoportomba került, és én tanítottam. A kisebbik fiunk egyetlen olyan bajzás tanuló, aki történelemből előrehozott érettségit tett, akkor még volt arra lehetőség, hogy történelemből, társadalomismeretből vagy matematikából is előrehozott érettségit lehessen tenni, matematikából is tett, de úgy döntött, hogy ő 12-be ősszel előrehozott érettségi teszt történelemből és társadalomismeretből. És megadatott az a lehetőség, hogy odahaza együtt a nyári szünet végén elkezdtünk készülni, és én taníthattam meg neki a 12-es tananyagot, nem én voltam a történelem tanára, és készültünk az érettségire, és közben kedvet kapott, és miután leérettségizett ősszel, beült az én emelt szintű óráimra, és közben a Történelmi OK TV-re is készültünk, és hát pályafutásom egyik legnagyobb sikerét értem el vele. A Történelmi OK TV második helyezést ért el. És ez így szülőként is megkoronázta a pályafutásomat.
Hát úgy gondolom, hogy igen, ez szülőként is, én is mint pedagógusként is egy hatalmas elismerés. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
És tisztelt tanárnő, ugye a mai fiatalok azt mondják, hogy sokban különböznek a korábbi évek fiataljaitól, de mit üzen a mai kor gyermekének, hogy miért érdemes mérehatóan és alaposan történelmet tanulni?
Hát amikor elkezdem a hetedikeseknek, vagy akár egy kilencedikes osztályba a történelmet, az első órán felírjuk a történelemfüzet első oldalára, Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. És szépen megbeszéljük velük, hogy ez mit is jelent. Én azt gondolom, hogy a történelem tantárgy tanulása, tanulmányozása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiek során tudatos állampolgárrá váljanak a 18 éven felüli egykori diákok. Nem csak az ismereteik bővülnek a történelem által, hanem tapasztalatokat, következtetéseket vonhatnak le belőle, és a saját kis életükre vonatkozóan is. Ha végig tanuljuk az emberiség történetét, vagy a magyarság történetét, akkor abban azért vannak olyan összefüggések, vannak olyan következtetések, vannak ismétlődő tendenciák, amik mindenképpen segítenek a leendő felnőtteknek, hogy tisztában lássák a körülöttük lévő világot. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatos állampolgárokká váljanak a tanítványaim, és ehhez kiválóan alkalmas a történelem tantárgy és az állampolgári ismeretek. És nagyon fontos számomra, hogy ne csak diplomát szerezzenek a tanítványaim, ne csak diplomások legyenek, hanem a jövő értelmisége is. És a történelem tantárgy ebben én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít.
Tisztelt tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a rádióhallgatókkal. További sok sikert kívánok munkájához és jó egészséget.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
Jó reggelt, Balogh Ádám bársony, süveges. Jó reggelt, Hibor Bálog, táncban az ügyes. Sárga karmazsin, díszes baldahin, gyöngyös kalárizs, galambon fiskális, bársony tapota, tedd ide-oda. Ez a legény, te vagy a vitéz legény, pajtás tyukodi, Bercsényi bezerédi botján tököli. László Hunyadi, galambom apafi, Bem József, Damjanics, Koppány és Dugonics, Bársony tapota, tedd ide-oda. Ez ám legény. Rá, mindig csak tedd rá, szól a csinkolya is, tudat a dínom kánom. Itt tedd rá, mindig csak tedd rá, szól a csinkolya is, tudat dínom kánom. Hey! Keszke, keszkenő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmám szárán. Keszke, keszkenő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmám szárán. Hey! Jó reggelt, Korvin Mátyás, szava hihető,
Jó reggelt, szép Zsuzsánna, pompás az idő.
Macsista, jatapi, besúgta, picsasta, húmajukon epesni, mazakon, mazakon, summa, kicsima, inkasaba, pesaba.
Hey, jó kahi, jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi, váltott lovakon. Pálkozd és sukorú, cifra magyarú, száz arancsikó, tarallarararam, 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 hey!
Kovácsné Kis Évával, a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es